kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A MOL decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását Szerbiába, így segítve a nehéz helyzetbe került szomszédos országot, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Szijjártó Péter leszögezte, Szerbia számíthat Magyarországra az energiaellátásának biztosításában. Előzőleg a szerb energiaügyi miniszterrel egyeztetett. Szavai szerint villámgyorsan meg kell építeni a Magyarországot Szerbiával összekötő kőolajvezetéket. Kitért az orosz energiaimport ellehetetlenítését szolgáló Repower EU csomagra, amellyel, ahogy mondta, Brüsszel egy óriási kalapáccsal éppen szétverni az európai energiabiztonságot. A mostani ügy előzménye, hogy csökkentett üzemmódban működik a szerb kőolajipari vállalat pancsovai finomítója, jelentette be a szerb elnök. Alekszandr Vučić azt mondta, ha az Egyesült Államok nem ad ideglenes mentességet az orosz ellenes szankciók alól, a finomító pár napon belül teljesen leállhat, újraindítani pedig hosszadalmas folyamat. Szerbia tagságával nyerne az Európai Unió, ezt a folyamatot azonban akadályozzák a brüsszeliek, közölte a tárcvezető. Szijjártó Péter hozzátette, ezzel szemben a legmagasabb állami szintű korrupciós gépezetet működtető Ukrajna csak veszélyt hozna a közösségre, mégis fel akarják venni minél előbb. Jelezte azt is, a magyar és a szerb kormány is határozottan kiáll a békeerőfeszítések mellett. Sajtóinformációk szerint Orbán Viktor pénteken Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hivatalos tájékoztatás nincs. A találkozóval kapcsolatban a sajtó kereste a miniszterelnöki kabinetirodát, akik közölték, a kormányfő külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatják a nyilvánosságot. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a háború kezdete óta háromszor, összesen 14-szer találkoztak. Orbán Viktor hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége pártelnökét, a boszniai szerb köztársaság ügyvezető elnökét és a megválasztott elnököt, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A bosznia-hercegovinai védelmi miniszter Zukan Helez megtagadta annak a magyar katonai repülőgépnek a leszállását Bánja Luka repülőterén, ami a magyar külgazdasági és külügyminisztert szállítja, erről a bosnyák sajtó számolt be. A politikus azt mondta, Orbán Viktor és Szijjártó Péter évek óta nyíltan támogatják a Bosznia-Hercegovinához tartozó szerb köztársaság volt elnökének, Milorad Dodiknak, az ország szuverenitásának és területi integritásának aláásását célzó tevékenységét. A minimálbér 10-11%-kal, a garantált bér minimum 7-8%-kal emelkedhet, erről tárgyalhatnak a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői még a héten, a Portfólió gazdasági portál értesülése szerint. A versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának tagjai korábban 2026-ra 13-27-re 14%-os minimálbér emelésről állapodtak meg, de azóta kiderült, hogy a GDP 3 helyett 1%-kal sem nő idén, ezért újra kell tárgyalni a megállapodást. A Portfólió birtokába került számítások szerint a minimálbér bruttó 320-323 ezer forint közé, a garantált bérminimum pedig 373-377 ezer forint közé nőhetne, ha a munkadók és munkavállalók elfogadják a javaslatot. Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúra fejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt, közölte a testület sajtószolgálata. A tagállamokkal november 15-én megkötött megállapodás eredményeként az EP 372,5 millió euróval növelte az Európai Bizottság javaslatában szereplő keretösszeget. Az ünnepi időszakra időzítve több mint 5 hetes kikapcsolási moratóriumot hirdett lakossági ügyfelei számára az MVM, közölte a társaság a Facebook oldalán. November 29-e és január 6-a között egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást, még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van. Egy új ENSZ jelentés szerint a japán főváros Tokió már csak a 3. helyen áll a világ legnépesebb városainak rangsorában a maga 33 millió lakosával, erről a Sky News számolt be. Az élre az indonéz Jakarta ugrott 41 millióval, míg a 2. helyre Banglades fővárosa Dhaka került 37 millióval. A játékok bölcsőjében a görögországi olimpiában fellobbant a milánói és cortinai 2026-os téli olimpia lángja. A ceremóniára a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a hagyományoktól eltérően fedett helyszínen a régészeti múzeumban került sor. Az olimpia február 6-án kezdődik. Végül az időjárásról. Napos és erősebben felhős tájak és időszakok egyaránt lesznek majd, csapadék nem várható, a szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ha mindent adnék valakiért, de magam küldöm el. Néha akarok, hogy mindenki jöjjön, de becsukom az ajtót. Néha elalszom a telefonon, mert senki nem felel. S ha kérdem, miért van így, már senki nem válaszol. De vannak és azt súgják, elképzelt szerelem. Néha kinézek az ablakomon, nem történik semmi. Rögtön lehúzom a redőnyöket, nem jön, aki kell. Néha fékezném az álmaimat, de ez az, ami száguldik. És most jó lenne, ha itt lennél, magaddal vinnél. De hogyha kérdeném, már senki más nem felel. De vannak álmaim, és azt csúgják, elképzelt szerelem. Lehet, hogy soha nem érzed, és soha nem kérlek, hogy ugyanúgy vár, mint én. Keresd az álmaidban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én most is szeretlek téged, és ugyanúgy érzem, és ott várok az út végén. Kereslek álmaimban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy odaállhatnék elég, ugyanúgy, mint rég. S akkor fékezném a vágyaimat, bár ez az, ami száguld én. Ezért jó lenne, ha eljönnél, s magaddal vinnél. De hogyha kérdeném, már senki más nem felel. De vannak álmaim, azt csúgják, ez egy nagy szerelem. Lehet, hogy soha nem érzem, s én soha nem kérlek, hogy ugyanúgy vár, mint én. Keress az álmaidban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én most is szeretlek téged, és ugyanúgy érzem, és ott várok az út végén. Kereslek álmaimban, és azt akarom, szeress úgy.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti témánkat. Dr. Bohács Krisztinával, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjével, oktatáskutatóval, hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
7 nagy kognitív képesség dönti azt el, hogy a gyermekemből milyen felnőtt lesz, merre megy a sorsa, és ezt nem győzzük hangsúlyozni. De azt gondolom, hogy akár általános iskolás korban is egy képességmérés mindenkinek jár, mert ezek ma már 50 percesek. A Gibson teszt egy nagyon-nagyon szép élmény minden egyes gyermeknek vagy felnőttnek. Megnézzük mindazt a 7 rendszert, ami mindenfajta tanulásért, gondolkodásért, érzelmi szabályozásért felelős, és az, hogy milyen a figyelmemnek az állapota, mind az összes összetevőjének az állapota. Vannak kutatások, amelyek azt mutatják, hogy az első osztályba beülő gyerekeknek közel a fele iskola éretlenül kerül az iskolapadba, és az, hogy visszafogják egy évet, az nem oldja meg a problémát. Tehát csak egy kicsit, egy 3-5 hónapig kellene belenyúlni a kis idegrendszerükbe, pozitív módon értem ezt, és már is ki lehetne kerekíteni azt, hogy ők zökkenőmentesen veszik az akadályokat később. Hogyha egy gyerek nagyon hárítja az iskolába járást, esetleg szorongás jeleket észlelünk, fáj a hasa, rágja a körmét, hát akkor már nagyon-nagyon masszívan ott szokott lenni, hogy valamelyik képességgel nagy baj van.
És hogyha baj van, fel van ismerve, a probléma, elvégzik a tesztet, akkor utána mi következik? Hogyan áll össze a terápia, mennyi ideig tart, és egyébként a transferálása ennek hogyan néz ki majd aztán?
Nyilván nem mindegy, hogy a 7 nagy feldolgozó rendszerből egy problematikus és nagyon, vagy mondjuk 5 és kevésbé, szóval, hogy itt nagyon szigorú protokollok alapján állapítjuk meg, hogy kinek hány órás és milyen típusú programra van szüksége. Ez a fajta személyre szabás, ez nagyon lényeges, mert ha lehet, akkor gyerekeknél mindig mérünk életkor ekvivalenciát is, hogy mondjuk annak a 10 év 5 hónapos gyermeknek, ha nyilván 7 év 3 hónapon van egyik-másik képessége, akkor honnan, milyen szintről indítjuk a terápiás beavatkozást, intervenciót. Alapvetően én erre összefoglalóan válaszolnék, mert innen jön be, hogy nagyon egyedi mindenki. Ma már ott tartunk, a tudomány ennyit fejlődött, hogy a legrövidebb programjainkkal is jelentős segítséget tudunk adni. Ez jellemzően 14 hét, és hogyha ezt intenzív módon veszi fel valaki, nagyon intenzív módon, akkor 7 hétre csökkenhet a mennyisége. Azt nagyon hangsúlyoznám, hogy még a 20-22 év alatt is, amióta én ezen a pályán vagyok, korábban 2-3 éves terápiás intervallumokat írtunk, ma már 2-3 hónap alatt el tudjuk azt érni, amit 2-3 év alatt elértünk.
Ez óriási fejlődés.
Igen, én is ezt gondolom, és hogyha egy kicsit keményebb dologról van szó, jellemzően a terápiás idő az fél évnél sosem szokott több lenni. Tehát így tudnék válaszolni, nagyjából ilyen 3-6 hónap alatt azért a legtöbb problémában hathatós és maradandó segítséget tudunk adni.
És akkor a későbbi életükben ezt picit mindig jó szinten tartani, vissza kell, hogy jöjjenek a páciensek, vagy tényleg elegendő ez az időszak, és utána ezt már megfelelően tudja alkalmazni, és utána az életben már minden rendben lesz.
A kérdés nagyon fontos. Ez a lelke, ez a második legfontosabb dolog egy terápiában. Megmaradási mutatóknak hívjuk ezeket. Retention results angolul, így írja az irodalom. A BrainRx Accelerator-X programok esetében 97-98-99%-ban megmarad a növekmény 1 és 5 év elteltével is. Tehát ide vissza nem kell jönni, mert valóban áthuzalozzuk, és gazdagodik a huzalozásnak a mennyisége, mértéke. Vannak olyan tantárgyak, ahova egy azonnali transfer szokott működni. A transfer egy másik nagyon fontos kérdés a pszichológiában, hogy az életbe, az iskolába, a tananyagba az a képesség mikor kezd el vágni, mint a beretva, és mikor kezd el azzal a tartalommal is jól működni. Úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy jellemzően nyelvekbe, nyelvtanulásba azonnali transferként működik a programunk. Nagyon sok hangzóval dolgozunk, idegen hangzókkal is, a beszéd észlelésnek, a hangok észlelésének, a szegmentálásnak, és így tovább. Tehát vannak műveletek, amiket a hangzókkal végzünk. Mivel ebben nagyon-nagyon gazdag és intenzív a programunk, ez gyönyörűen, mindegy, hogy olasz tanul a gyermek, vagy angolt, vagy más nyelvet, a saját nyelvébe is ez azonnal átmegy. Tehát általában egy azonnali szövegértésbeli és nyelvtanulási képességbeli emelkedést kapunk. A helyesírásba is egészen hamar átmegy a terápiának a hatása. Belátható, hogy egy olyan tantárgynál például, mint matematika, vagy biológia, vagy földrajz, ahol egymásra épülnek szintezetten az egyre bonyolultabb rendszerek, és hogyha egy gyermek mondjuk elakadt egy második osztályos szinten, mondjuk második utolsó felében, akkor egy picike korepetálást van, hogy kapnia kell, hiszen hát arról mi nem tehetünk, hogy ő addig tudott még hatékonyan tananyagot megtanulni, de az a különbség, hogy a Brain Rx program előtt vagy után történik egy ilyen korepetálás, hogyha előtte történik, nem szokott hatékony lenni, mert akkor még a gyermeknek nincs mivel birtokba vennie azokat az anyagrészeket, mivel nem erősek ezek a képességek. És a Brain Rx program után pedig mindig meg szoktak lepődni a korepetálást végző tanárok, hogy hát ők ezt el se hiszik, hogy 3 hónap alatt egy éves anyagot bevettek matekból. Szóval, hogy ez fantasztikus. Tehát valóban az történik, hogy ideje korán úgy lettek tudástartalmak adva gyerekeknek, úgy történik a tanulmányi előmenetel, hogy közben az alapképességek, a feldolgozó darálók nincsenek kész erre. Lötyög a karja, nem éles a penge. Na, hát mi megélesítjük és megerősítjük ezeket a feldolgozó rendszereket, és utána már bátran lehet tölteni bele a tudástartalmakat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben dr. Bohács Krisztinával, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjével, oktatáskutatóval, hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetünk.
Eddig főként ugye gyermekekről beszéltünk, de azért szó volt már a felnőtt kori memória problémákról esetleg. Ugye idősödünk, és elkezdenek az érzékszerveink lassulni, az emlékezetünk. Mit tehetünk mi azért, hogy felnőttként, időskorban is frissen tartsuk az agyunkat, és vannak-e olyan dolgok, amiket akár otthon is meg tudunk tenni?
Akármelyik iskolát is vesszük elő, az agyi öregedés megfékezésére nézve, akármelyik irányzatot nyitjuk ki, hogy hogyan kerülhető el az agyi öregedés, Isten ne adja az MCI, a minimális kognitív sérülés, vagy a későbbi demenciák, akármelyik típusa. Mindegyik megegyezik abban, hogy a prevencióra, a megelőzésre teszi a hangsúlyt. Nyilván ezek degeneratív állapotok. Nagyon sokszor a prevenciónak része, hogy a kardiovaszkuláris megbetegedéseket és a cukorbetegséget helyre teszi az illető, mert ugye az agyban ezek gyulladást idézhetnek elő, és különböző ilyen plakkok keletkeznek, ugye az idegsejtnek is van nyúlványa, az axon nyúlvány, és a végén dendritek vannak, és egy kocsonyás anyaggal ezek összekapcsolódnak. És nem mindegy, hogy ebben a zselében mi áramlik, szerotonin, dopamin, noradrenalin, és így tovább, endorfin, vagy pedig kortizol, vagy pedig hát olyan anyagok, amelyek el is dugítják, és hát megfosztják a jó anyagok áramlásától ezeket az összeköttetéseket. Na most tulajdonképpen, hát az emberek azért emlegetik az Alzheimer-kórt, mert ez okozza a demenciás, vagy ez a típus jön elő a demenciás megbetegedéseknek 60-70%-ában. Van még ilyen, hogy lővi demencia, és többfajta ilyen demencia típus létezik sajnos. Alapvetően tehát azt tudjuk mondani, hogy nagyon fontos, hogy a gyulladások és a cukorbetegség és a kardiovaszkuláris dolgok kezelve legyenek, és monitorozva, és el legyen látva a kliens. Nyilván a táplálkozásra szokták még a hangsúlyt tenni, illetve a testmozgásra, és nem győzöm hangsúlyozni az alvás higiéniának a mikéntjére. Mivel Dunát lehet rekeszteni, hogy mit egyél, és mit igyál, és mit ne igyál, és mit ne egyél, tehát a diéták korszakát éljük, és ez már kicsit szinte már ilyen vallássá is kinővi magát, tehát szinte már ilyen különböző guruk vannak, szóval ez azért nyilván nem helyes. És amikor meg ugye veldobja valaki, hogy a mediterrán étkezés, hát nagyon szép, csak nem mediterrán ország, Magyarország, tehát hogy ezt mediterrán országban lehet megvalósítani. De a viccet félretéve, én most inkább az alvás minőségére mennék rá, mert nemrégiben is érkezett hozzánk egy hölgy, és kiderül, hogy alig alszik 3 órát minden éjszaka, és de ő nem hajlandó altatókhoz, semmi ilyesmit nem. Na most hát nyilván ez egy előszoba, ugye, aztán az alvási apnóék és a horkolás, tehát hogy ezeket nagyon meg kell említenünk, hogy ez a prevenció része kell, hogy legyen. És mindenek előtt nyilván nagyon fontos az agynak a stimulációja, az intellektuális tevékenység. Na most itt szokott bejönni ez a nagyon szép, én csak népmesének hívom, hogy szudokúzni, meg nem tudom én micsoda, hát az a helyzet, hogy számos olyan öreg úr és öreg idős hölgy érkezik hozzánk, akik mondják, hogy ők egyébként szudokúznak, meg nem tudom, mi csinálnak, de hát tulajdonképpen semmit nem ér, mert nyilván van egy olyan fokozata már ezeknek az állapotoknak, hogy ezzel már nem lehet, ugye, tehát szaksegítségre van szükség. Amit mindenképpen mondanak, hogy társas dolgok, tehát a sportban is akár egy páros táncolás, ezt nagyon dicsérik, tehát csak olyat szabad csinálni, amihez kedve van az illetőnek, és a kognitív stimulációból pedig azt emelném ki, hát nagyon meglepőt fogok mondani, olvasni, 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 és ha lehet, akkor ilyen könyvklubokba járni, és ott ezeket az olvasmány élményeket megbeszélni, tehát itt is nagyon fontos a társas létnek az eleme, a kapcsolódás, az megszünteti, vagy legalábbis a kapcsolódás segít abban, hogy az időskori szorongás visszamenjen, és a kapcsolódás az alapvetően segít a mentális egészségnek a megőrzésében. Természetesen nincs azzal semmi bajom, hogyha valaki a medencében szenvedélyesen sakkozik a barátaival időskorban, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, tehát ahhoz azért borzasztó intenzív agyi stimulációra van szükség, hogy ezek a képességek ne kezdjenek el egy lejtőn lefelé menni, mert a grafikonok azt mutatják, hogy 40 éves korban már ezek megindulnak, és hát különösen azért így 70 éves kor után ez a lejtő már egyre nagyobb. Na most azt azért, hogy ezt a grafikont vissza tudjuk fordítani, ehhez azért nagyon komoly stimuláció szükséges. Megfigyelték egyébként a kutatók, hogy Nobel-díjasok, professzorok, tehát akik nagyon-nagyon erős, tényleg nagyon erős napi több órán keresztül zajló olvasásban, kutatásokban vettek részt, ott ennek jele sincsen ezeknek a kognitív hanyatlásoknak, tehát ők szellemileg nagyon-nagyon épek szoktak lenni és maradni. Egyéb iránt az első mentorom, Ruben Foyesten professzor is úgy költözött el a más világra, hogy még írt e-mailt és így tovább, és hát pár órával utána már nem élt. Tehát nagyon-nagyon szellemileg mindig is friss tudott maradni. Na most alapvetően azt kell látni, hogy amikor erre valakinek nincsen módja, és a prevenció részévé tesszük azt, hogy kap mondjuk egy 3 hónapos dózist a BrainRx programból, hát ez egy rakéta, az egy vitaminbomba számára, és akkor onnan már lehet, hogy egyedül is tud olyan tevékenységeket találni, amihez jól tud kapcsolódni. Amihez nem tudunk kapcsolódni, azt nem tudjuk tovább vinni. Tehát ha valakinek nem inge az, hogy ő fusson, akkor az nem fogja ezt szeretni. Ha valaki inkább táncolni szeret, akkor az bevonza őt, akkor az lelkileg is tölti őt. És hát ugyanígy, hát hogyha most valaki utálja a szudokut, akkor hiába javasoljuk ezt az ő számára. Szóval ennek különböző formái lehetnek, tehát a Nordic Walking-tól kezdve a nagyon hosszú túrázásokon keresztül, de tényleg ebből is jelentős mennyiség szükséges egy napon.
Az is igaz, ugye, hogy az önök módszerével az IQ szintünk is növelhető. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Igen, az IQ az egy érdekes dolog, jó részt velünk született dolgokból és környezeti hatásokból táplálkozik. Persze, egy 8-15-20 pontos IQ növekedés mindig van a programjaink után, még időskorban is. Szeretném eloszlatni azt a tévképzetet, hogy az IQ az fix, nem fix. Hát vannak olyan kutatók, akik például a különböző országok generációk IQ-jának az alakulását kutatják. A Flynn hatás és sokfajta dologról beszélünk. A pszichológia mindig is gondolta, hogy akár egy 20 IQ-pontnak megfelelő növekedést is tudunk adni. Ez ma már bármikor sikerül ezekkel a programokkal, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy sokkal fontosabb, hogy az a 7 feldolgozó rendszer milyen állapotban van, és nem annyira az IQ-n dől el a továbbtanulás, vagy az életbeli teljesítmény.
Én hosszasan tudnék szerintem mit kérdezni, de az időnk az sajnos véges. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, nagyon hasznos tanácsokat kaptunk, és beleláttuk egy kicsit itt az agyunk működésébe, lifelong learning, szerintem ezt mondhatjuk végszóként, és további nagyon sok sikert kívánok önöknek.
Nagyon szépen köszönöm, és a legfontosabb üzenet azt hiszem az, hogy use it or lose it, tehát vagy használod, vagy elveszíted, ez mindennel így van az életben, úgyhogy nagyon ki kell használni az agyunk adta kapacitásoknak a lehetőségeit.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Bohács Krisztinával, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjével, oktatáskutatóval, hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Kovácsné Kis Évával beszélgetek, aki a 60-i Bajza József Gimnázium történelem és állampolgári ismeretek tanárnője. A 42. tanévét kezdte meg ebben az iskolában most szeptemberben. Tisztelt tanárnő, szívből gratulálok, és mi volt, amikor ön hivatást választott, és úgy döntött, hogy történelem szakos tanárként szeretne majd tanítani?
A hivatás választásomat nagymértékben befolyásolta az, hogy tulajdonképpen általános iskolás korom óta nagyon szerettem a gyerekeket, elsősorban a kisgyerekeket. És én óvónőnek készültem a gimnázium negyedik osztályáig. Akkor még így számozták a gimnáziumi osztályokat, hogy első osztály, második, harmadik, negyedik osztály, tehát végig óvónőnek készültem. Azonban a gimnáziumban egy kiváló történelem tanár tanította nekem a tantárgyat, Kárpáti Istvánnak hívták, és tulajdonképpen neki köszönhetem a tantárgy megszeretését, a tantárgy iránti szeretetemet, és hogy végül nem az óvónői hivatás mellett döntöttem, hanem a történelem tantárgyat választottam. Történelemföldrajz szakos szerettem volna lenni, de abban az évben nem indult a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen ilyen szak, ezért a történelem mellé az orosz szakot párosítottam.
Jelenleg csak történelem és állampolgársági ismereteket tetszik oktatni.
Igen, ugye a rendszerváltoztatás után kivezették az orosz tantárgyat, és ekkor jött a lehetőség, hogy egy másik szakot végezzek. Elvégeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a társadalomismeret szakot, azóta ennek a neve megváltozott, állampolgári ismereteket tanítunk most, és teljes állásba történelmet, illetve a 12. évfolyamon állampolgári ismereteket tanítok.
Tisztelt tanárnő, mi volt, ami meghatározta az életútpályáját, illetve a személyiségét főbb állomásonként összefoglalná, hogy hogyan változott az évek során?
Először is meghatározónak tartom a családi hátteret, ahonnan származom. Egy kis faluból, Atkáról származom, és egy nagyon szeretetteljes, meleg családi légkörben nőttem fel. A nagyszüleimtől, édesanyámtól, bátyámtól kaptam a tisztességes dolgos munka szeretetét, a becsületességet és az adott szó hitelességét. Kiemelném az Atkári általános iskolát, ahonnan a alapvető tudást szereztem. Volt egy kiváló igazgatónk, Gyöngyösi József, aki atkári születésű volt, igazi reneszánsz igazgató, messze meghaladta a korát, egy szupermodern iskolát teremtett a 70-es évekbe, és én innen biztos alapokkal mentem a Gyöngyösi Berzenagy János gimnáziumba, ahol Kis Lajosné volt az osztályfőnököm, aki matematikát tanított. Én nem ebben a tantárgyban jeleskedtem, de az osztályfőnök ezt soha nem éreztette velem, illetve a 42 fős osztállyal. Nagyon szeretett bennünket, sok-sok élményt adott számunkra. És hát ugye itt volt meghatározó számomra a történelem tanár. Utána a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre kerültem, történelem orosz szakra, és ott számomra a történelem tanszék, az ott tanító tanárok nagyon sokat jelentettek a személyiség fejlődésemben. Gyakorlatilag még inkább elmélyült a történelem tantárgy iránti szeretet. Az ott tanító tanárok, akár kiemelhetem Orosz Pista bácsit, aki a középkori tanszék vezetője volt később, dékán is lett, vagy akár Barta János tanárurat, aki a 18. századi Magyarországot tanította, Irinyi Jánost, vagy Menyhárt Lajost, akik a 20. századi történelmet tanították nekünk, akkor a 70-es évek végén, 80-as évek elején szakmailag kiválóan felkészültek voltak, és nagyon, de nagyon emberségesek, és tényleg példát mutattak, hogy hogyan kell történelmet tanítani.
Hála Istennek, ez sikerült is átadniuk, mert a tanárnő tényleg szívvel, lélekkel tanítja, terelgeti a fiatalok útját.
Igen, ebben nekik tényleg meghatározó szerepük volt, illetve meghatározó volt számomra a kollégiumi közeg, ahol 5 évet töltöttem. Ugye egy kis faluból kerültem ki, és elkerültem Debrecenbe, kinyílt előttem a világ mindenféle szempontból, és hát itt kiemelem a kollégista társaimat, mi 6-an laktunk gyakorlatilag együtt 5 éven keresztül, és hát a legszorosabb kapcsolat alakult ki közöttünk. Nagyon hasonló közegből származtunk, mindannyian kis faluból származtunk, első generációs értelmiség, tehát fontos volt számunkra a tanulás, és 5 éven keresztül gyakorlatilag közös szobába laktunk, vagy közös lakótérbe. Aztán orosz szakosként 6 hetet Ogyesszába tölthettem első éves koromba, majd egy 1/2 évet Moszkvába.
Úgy gondolom, ebben az időben ez óriási dolog volt, hogy külföldön tudott tanulni.
Igen, tulajdonképpen az orosz nyelv mélyítésére ott volt igazán lehetőség, és közben sok-sok élményt tudtunk szerezni. Volt elegendő ösztöndíjunk, volt pénzünk, a felsőbb évesek kioktattak bennünket, hogy mire figyeljünk, és hát főleg a moszkvai 1/2 év az nagyon, de nagyon sok élményt adott számunkra. Több mint 30 színházba voltunk, Lenin stadionba, foci meccset néztünk, tehát gyakorlatilag szinte mindenhová jutottunk, Moszkva leghíresebb nevezetességeit megnéztük. És közben ugye oroszul beszéltünk, az olimpiai faluban laktunk, hetente 3-szor volt tanítás, helybe jöttek a tanárok, tehát én azt gondolom, hogy az orosz szakosoknak ez óriási élményt jelentett. És utána kerültem ide 1984-ben a 60-i Bajza József gimnáziumba.
Ahol a mai napig tetszik tanítani. Hát szívből gratulálok. Mi az, ami erőt ad önnek, mert biztos, hogy azért a 42 év alatt voltak jó napok és voltak rossz napok, és mi az, ami mindig fent tudta tartani a lelkesedését a szakmája iránt, illetve hogy egy iskolában tudjon megmaradni?
Hát először is, amikor én ide kerültem, akkor itt a Bajza gimnáziumban egy nagyon összeszokott, kiváló tantestületbe kerültem, akik nagyon odafigyeltek a pályakezdők segítésére, és igazából pár év alatt én igazi bajzásnak érezhettem magam, és nekik óriási szerepük volt az akkori középkorosztálynak, illetve az idősebb bajzás tanároknak, nagyon odafigyeltek, és át tudták adni azokat az értékeket, amelyek számukra is fontosak, és amelyek szerintem a mai napig fontosak a bajzába tanító tanárok számára. És mindig volt olyan kolléga, akikhez én fordulhattam, és ők segítettek. Én kiemelném az igazgatóimat, igazgatóhelyetteseket és Farkaskát, Kálmánné volt az első igazgatóm, Németi Gábor igazgatóhelyettesként, tényleg nagyon sokat segítettek abba, hogy pályakezdőként én itt megtaláljam a helyem. Ez volt a tantestület részéről. A másik a diákok. Tehát én igazából mindig a diákok visszajelzéséből merítem az erőt, és én azt gondolom, hogy a tanári pálya is ugyanolyan, mint minden más hivatás vagy szakma, tehát sok-sok munkát, sok-sok energiát kell befektetni a gyerekek felé, és a befektetett munka az felénk is megtérül. A gyerekek szeretete, a gyerekek teljesítménye által látjuk az ő fejlődésüket, haladásukat, és igazán ebből tudunk erőt meríteni. Ami még nagyon fontos, ugye hát én már elég sok időt töltöttem a pályám, gyakorlatilag végig osztályfőnök voltam a pályám során, során, tehát 4 év osztályfőnökség, 1 év pihenő, 4 év osztályfőnökség, és már számos osztálytalálkozón vettem részt. Már voltam 35 éves osztálytalálkozón is, tanítványaim 35 éves osztálytalálkozóján, és én azt gondolom, hogy azok az igazi visszajelzések. Amikor már 5 év, 10 év, 20 év, 30 év távlatából tudják értékelni a volt tanítványok, hogy mi az, amit itt kaptak az iskola falai között, és ők tényleg őszintén elmondják, és ők adnak megerősítést ahhoz, hogy érdemes volt csinálni, illetve érdemes tovább azt az utat folytatni, mert ez fontos számukra.
Úgy gondolom, hogy a legnagyobb visszajelzés a diákok, és tényleg ebből tudnak meríteni, és leszűrni véleményt, hogy jó ez az út, amin elindultak. És ez egy nagyon nagy öröm egy tanár számára, hogyha pozitív visszajelzést kap sok év távlatából is.
Igen, igen. És a gyerekek tele vannak szeretettel. És egyébként igénylik nagyon a törődést, igénylik nagyon a szeretetet, de a legkisebb szeretetre ők sokkal nagyobb szeretettel válaszolnak. És igazából mi tanárok ebből merítünk erőt.
Hát kívánom, hogy sok ilyen élményben legyen még részük az egész tantestületnek. És ha a diákoknál maradunk egy kicsit, az köztudott, hogy tanárnő nagyon sok versenyre, tehetséggondozásra készíti fel a diákokat.
Igen, tulajdonképpen a pályám kezdetén, ugye az első pár év az azzal ment el, hogy én magam is tanultam a szakmát. Körülbelül 2-szer végig kellett tanítani a 4 évet, hogy azért egy picikét biztosabbnak érezzem a tudásomat, tapasztalatot szerezzek, és már a pályám kezdetén is voltak érdeklődő tehetséges diákok, és már velük elkezdtem versenyre készülni. És ahogy teltek az évek, egyre több tapasztalatom lett a versenyfelkészítés tekintetében, és szépen jöttek a sikerek. Kezdetben csapatversenyekre készültünk a diákokkal. A 90-es években indult el az örökségünk 48 országos vetélkedő több fordulóba, és 3 fős csapatokkal indultunk, Reformkor 48-as forradalom, és számos ilyen versenyen részt vettünk, és hát többször első helyezést ért az iskola. Borzasztó nagy élmény volt, amikor az országos döntőbe ünnepélyes díjkiosztással a mi kis iskolánk csapata megnyerte ezt az országos versenyt. És akkor így évről évre elindultunk, megtapasztaltam, így sikeresen föl tudtam készíteni a diákokat. Aztán az Európai Uniós csatlakozáshoz kapcsolódva elindult az Európa 2000, vagy a For for Europe, és ott is az országos második helyezésig jutottunk több csapattal.
Ez óriási teljesítmény, szívből gratulálok.
Igen, és úgy élveztem is, hogy a csapatversenyekkel nagyon sok gyereket meg lehetett mozgatni, lehetett lelkesíteni, és én a tehetséggondozás egyik nagyon fontos formájának tartom ezt a versenyzést. Egyrészt a gyerekek tudása is mélyül, másrészt nagyon sokféle készségük, képességük fejlődik, ezek a versenyek ugye többfordulósak, és a különböző fordulókra különbözőféleképpen készülünk. És akkor eljött egyszer csak az az idő, pont a saját nagyfiam esetében, amikor ő ide járt a gimnáziumba, hogy az egyéni országos középiskolai tanulmányi versenyre, ami a legrangosabb a gimnáziumokban, elkezdjünk készülni. És hát most már több mint 10 éve ez az egyik olyan verseny, amire sok-sok energiát fordítunk a tehetséges tanítványaimmal. Ez az igazán tehetséges gyerekek versenye. Ez az országos középiskolai tanulmányi verseny, és hát büszkén mondhatom, hogy már 12 döntős tanítványom van, és ott a második helyezettől kezdve a 10-valahanyadik, 20-valahanyadik hely, ugye az első 30 tanuló juthat be az országos döntőbe.
Szívből gratulálok, ez nagyon szép teljesítmény.
És gyakorlatilag egy kicsit tudatosan is építem a versenyre való készülést, amióta hatosztályos gimnáziumunk is van. Igazából már elkezdjük 7. és 8. az általános iskolások versenyére készülünk az országos történelemverseny keretébe. Ennek van folytatása 9. 10. a Szavária történelemverseny, és utána jön ugye az országos középiskolai tanulmányi verseny, az OKTV.
Akkor már a diákoknak is sikerül egy kis rutint szerezni, illetve van rálátásuk, hogy egy verseny hogyan nézhet ki, hogyan épülhet fel.
Igen, igen, és gyakorlatilag ezek nagyon szépen előkészítik az emelt szintű érettségére való felkészülést, azok a tanulók, akik rendszeresen részt vesznek a versenyeken, a felkészülések során, nyilván olyan tudással rendelkeznek, többször megtapasztalják a versenyhelyzetet, és az érettségén, hát gyakorlatilag ezek a tanulók szerzik a legmagasabb százalékot, illetve én mindig azt mondom, hogy nekünk a középiskolában nem csak az a cél, hogy az érettségére felkészítsük őket, és ott magas százalékot érjenek el. Számomra az egyik legfontosabb cél, hogy sikerüljön nekik oda bejutni abba a felsőoktatási intézménybe, ahová ők nagyon szeretnének, és ott helytállni, és utána pedig az úgymond nagybetűs életbe helytállni, és kamatoztatni mindazt, amit itt megtapasztaltak. És a versenyekre való felkészülés, az hozzászoktatja őket a fegyelmezett, rendszeres, alapos, precíz munkához, és hogy bizony munkanélkül nincs teljesítmény, nincs eredmény, és hát ugye a munkavilágában is végül is úgy lesznek sikeresek, hogyha kitartóan tudnak dolgozni. És ebben nagyon sokat segít nekik az ilyen többfordulós, komoly versenyekre való felkészülés.
Tisztelt tanárnő, van-e olyan esemény vagy olyan momentum a 42 éves pályafutása során, amire büszke, vagy amit valamiért most megosztana a rádióhallgatókkal?
Igen, mindenképpen van, nyilván.
Gondolom számtalan.
Igen, számtalan ilyen. Először is én mindenképpen szeretném kiemelni azt, hogy ugye ide a mi iskolánkba is járnak hátrányos helyzetű tanulók, nehéz családi körülmények között élő tanulók, és többször volt olyan, amikor én ezeket a gyerekeket tudtam segíteni, és hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy ezek a gyerekek tulajdonképpen kiemelkedő eredményeket tudjanak elérni, és bekerülhessenek az ország legjobb egyetemeire. Büszke vagyok arra, hogy egy 8 gyermekes családból származó fiú bejutott a Matthias Corvinus kollégiumba, illetve a Történelmi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 4. helyezést ért el, ezzel 100+ pontból 100+ pontot vihetett, de volt még más hasonló közegből kikerülő tanítványom, akiknél nem csak tanítani kellett, hanem segíteni, gyakorlatilag beilleszkedni egy közösségbe. Illetve, hát engedjenek meg egy személyes élmény. Számomra nagyon nagy élmény volt az, 2 nagy fiunk van, mind a 2 fiunk ide járt a 60-i Bajza József gimnáziumba matematika tagozatra. És tulajdonképpen az ő személyes döntésük volt az, hogy 12-be az én csoportomba kerüljenek emelt történelemből, és így megadatott az az élmény, ami szerintem kevés tanárnak adatik meg, hogy a saját gyerekeit taníthassa. Az idősebbik fiam, ő már leérettségizett a németből, és ezért nem is kellett volna neki emelt szintű tárgyat választani, de ő úgy döntött, hogy a történelem emeltet fölveszi, csak én tanítottam a történelem emeltet, így az én csoportomba került, és én tanítottam. A kisebbik fiunk, egyetlen olyan bajzás tanuló, aki történelemből előrehozott érettségit tett, akkor még volt arra lehetőség, hogy történelemből, társadalomismeretből vagy matematikából is előrehozott érettségit lehessen tenni, matematikából is tett, de úgy döntött, hogy ő 12-ben ősszel előrehozott érettségit tesz történelemből és társadalomismeretből. És megadatott az a lehetőség, hogy odahaza együtt a nyári szünet végén elkezdtünk készülni, és én taníthattam meg neki a 12-es tananyagot, nem én voltam a történelem tanára, és készültünk az érettségire, és közben kedvet kapott, és miután leérettségizett ősszel, beült az én emelt szintű óráimra, és közben a Történelem OKTV-re is készültünk, és hát pályafutásom egyik legnagyobb sikerét értem el vele. A Történelem OKTV második helyezést ért el. És ez így szülőként is megkoronázta a pályafutásomat.
Hát úgy gondolom, hogy igen, ez szülőként is, én is mint pedagógusként is egy hatalmas elismerés. Gratulálok.
Köszönöm szépen.
És tisztelt tanárnő, ugye a mai fiatalok azt mondják, hogy sokban különböznek a korábbi évek fiataljaitól, de mit üzen a mai kor gyermekének, hogy miért érdemes mérehatóan és alaposan történelmet tanulni?
Hát amikor elkezdem a hetedikeseknek, vagy akár egy kilencedikes osztályba a történelmet, az első órán felírjuk a történelemfüzet első oldalára Historia est magistra vitae, a történelem az élet tanító mestere. És szépen megbeszéljük velük, hogy ez mit is jelent. Én azt gondolom, hogy a történelem tantárgy tanulása, tanulmányozása nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiek során tudatos állampolgárrá váljanak a 18 éven felüli egykori diákok. Nem csak az ismereteik bővülnek a történelem által, hanem tapasztalatokat, következtetéseket vonhatnak le belőle, és a saját kis életükre vonatkozóan is. Ha végig tanuljuk az emberiség történetét, vagy a magyarság történetét, akkor abban azért vannak olyan összefüggések, vannak olyan következtetések, vannak ismétlődő tendenciák, amik mindenképpen segítenek a leendő felnőtteknek, hogy tisztában lássák a körülöttük lévő világot. Nagyon fontosnak tartom, hogy tudatos állampolgárokká váljanak a tanítványaim, és ehhez kiválóan alkalmas a történelem tantárgy és az állampolgári ismeretek. És nagyon fontos számomra, hogy ne csak diplomát szerezzenek a tanítványaim, ne csak diplomások legyenek, hanem a jövő értelmisége is. És a történelem tantárgy ebben én azt gondolom, hogy nagyon sokat segít.
Tisztelt tanárnő, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta a rádióhallgatókkal. További sok sikert kívánok munkájához, és jó egészséget.
Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget.
Jó reggelt, Balog Ádám bársony, süveges. Jó reggelt, Hibor állat táncban, az ügyes. Sárga kormazsin, díszes baldahin, gyöngyös kalár is, galambon fiskál is, bársony tapota, tett ide-oda. Ez ám legény, te vagy a vitéz legény pajtás tyukodja. Bercsényi bezerédi botján tököli. László Hunyadi, galambom apafi, Bem József, Damjanics, Koppány és Dugonics, bársony tapota, tedd ide-oda. Ez ám legény. Mindig csak tett rá, szól a csinkolya is, dadda dínom, dánom, itted rá, itted rá.
mindig csak tett rá. Szól a csimpolya is, tudom, tudom, dínom, dánom, hey! Keszke, keszke nő, pompás az idő, ellopták a lovam, megverem a csizmám szárán. Keszke, keszke nő, pompás az idő, ellopták a lovam, megverem a csizmám szárán, hey! Korvin Mátyás, szava hihető, jó reggelt szép Zsuzsánna, pompás az idő. Bacsista, jadapi, besúrta, picsasta, húmajukon epesni, mazakam, mazakam, summa, kicsima, inkasaba, pesaba. Helyók a hív, jó estét, Rúzsa Sándor, itt az alkalom. Zöld marci patkó bandi, váltott lovakon. Pálkozt és sukorhó, cifra magyarhó, száz arancsikó, tarallarararam, 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 hey!
Kovácsné Kis Évával, a 60-i Bajza József Gimnázium történelem és állampolgári ismeretek tanárnőjével Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a